hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, kezdődik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az első fél órában ma a Margit szigetre érkező vérgrófnőt, Báthori Erzsébetet Bagó Bertalan rendező mutatja be. Aztán itt lesz az Artisius díjat kapott Darvasi László író is. 8 órától Buza Sándor jelentkezik a turisztika és gasztronómia világában történt fejleményekkel. A műsor utolsó órájában 10 órától néhány olvasmányt ajánl Olá Andrea. A Kultúrparttal kezdünk tehát, Kalmár András beszélgetése következik.
Hölgyeim és uraim, közeledik a vérgrófnő Kolozsvárról a Margit-sziget felé, és aki mindezért felelős, az itt van a vonalban Bagó Bertalan rendező. Szia, Berci!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Ha jól emlékszem, olyan 10 évvel ezelőtt mutattátok be a Báthori Erzsébetet a Margit-szigeten, vagy talán egy kicsit több, 11 éve, és hát ha jól tudom, akkor azóta is játszottátok Kolozsváron, ugye ez a Kolozsvári Magyar Opera előadása.
Így van. Ez egy közös koprodukció volt a Margit-szigeti Szabadtéri Színház és a Kolozsvári Operával 10 évvel ezelőtt, 11 éve, én sem tudom már pontosan, hogy mikor volt, 11 éve, és ezt bemutattuk, ott volt egy olyan verzió, amit ott játszottunk, és ez több éven keresztül nagy sikerrel ment, többször felújították, és most úgy adta az élet, hogy 11 év után visszakerül meg a Margit szigetre, és úgy néz ki, hogy a felújító próbákra most a Novák Péter, ő a koreográfus, és lemegyünk majd június elején, mert június 10-e lesz a Margit szigeten, és újra felújítjuk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a koreográfiákat akkor újra átnézitek a Péterrel. Mi az, ami még változott? Nyilván a szereposztásban vannak változások, de hogyha jól emlékszem, meséltetek valamit arról, hogy zeneileg is vannak ilyen nüanszok, amiken kicsit csiszoltatok.
Igen, az mindenképpen történt egy kisebb csiszolás, meg minden, de azt mindenképp csak a javára szolgált a történetnek. A szereposztásban meg a főszereplőt a Benedeki Kató fogja játszani, a Margit szigeten. Kolozsváron is meg volt, több szereposztásba ment, és a Szemenyi János lesz, aki tulajdonképpen a régiből maradt, és persze a kolozsvári színészek, akik énekesek, tehát opera énekesek. Tehát tulajdonképpen igazából ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy egy opera musical. Tehát ami inkább, hát nem mondanám, hogy opera, de nem is mondanám, hogy musical, hanem ennek a kettő határmezsén mozog, egy nagyon izgalmas, szerintem egy újfajta stílus született, amikor ezt megcsináltuk annak idején. Kiszolgattunk rá természetesen.
És tartalmilag is újfajta, vagy nem is tudom, hogy vannak-e ehhez hasonló művek a világirodalomban, mert ugye itt arról van szó, hogy van egy abszolút negatív figura, legalábbis Báthori Erzsébet az körülbelül egyenértékű, akár a nemzetközi viszonylatban is a Drakulával, tehát valaki egy ugye vérgrófnő, ahogy mondtam is a bevezetőben, hajadon lányok vérében fürdik, és vámpír, és egyéb borzalmak, és tulajdonképpen a szerzők azok utána mentek a történelmi tényeknek, és kiderült, hogy tulajdonképpen itt egy koncepciós perről van szó, ami aztán sikeresen beépült a köztudatba.
Pontosan így van, tehát gyakorlatilag annak idején egy koncepciós perről, a birtoki, tehát arról volt szó igazából, hogy a birtokaira éhesek lettek a másik főurak, és igazából abban a korban, amikor ez játszódik, akkor nem nagyon kedvelték, hogy egy nő ennyire erős, ennyire ő tudja a birtokait, meg az egész magát, önmagát tudja adminisztrálni, és ezt nem nagyon kedvelték. Éppen ezért ráaggattak mindenféle olyan szörnyűségét, aminek a 70-90%-a nem volt igaz. Kemény nő volt, nem kérdés. De nem az volt, hogy nem fürdött szűzlányok vérébe, meg ilyenek, hogy a szépségét azért úgy tudta megőrizni, hogy ő szűzlányok vérében meg nem tudom, miben próbálta meg, tehát fürdött is ezért próbálta megőrizni a szépségét. Nem, egy nagyon szép nő volt, erős karakány, erős nő volt, és amikor ezt megcsináltuk, ezt a darabot, akkor volt egy ilyen gondolatunk is, hogy újraértelmeznénk, vagy más megvilágításban is megmutatnánk ezt a Báthori Erzsébet féle figurát, és azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy valami olyasmit is, azt a rétegét, vagy azt az oldalát is meg tudtuk mutatni, hogy ez többféleképpen is lehet gondolkodni valamiről, és a közhiedelmek ellenére nem biztos, hogy a dolgok úgy történtek, amiket ráragadtak az emberekre. Tehát Báthori Erzsébet tulajdonképpen én is utána olvastam meg, akkor nagyon mélyen beleástuk magunkat ebben a történetben. Kiderült, hogy itt tulajdonképpen egy nagyon erőteljes koncepciós per volt ellene.
Elképesztő. Ugye a férje után, a Nádasdy után maradtak birtokok, és ha jól emlékszem, akkor az unokatestvére, talán a Turzó, ő próbálta.
Igen, ő próbálta, és tulajdonképpen a Kamarillával együtt, közösen, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kor volt, mert a Báthori volt a híres nagy törökverő. Tehát egy nagy birtokos volt, és egy nagyon, nagyon erőteljes hős volt gyakorlatilag a korában, a törökverő Báthori. És ők nagyon jóban voltak, nagyon szerették egymást, és amikor meghalt, akkor kezdtek el ezek a hiedelmek szájra kelni, és hát tulajdonképpen aki szerepel a darabban is, a Turzó Nádor, akinek nagyon fájt a foga, maradjunk annyiban a birtokaira. Nálunk van egy ilyen szál is, ami természetesen azt mondanám, hogy egy kicsit olyan romantikussá tegye, hogy egy reménytelenül szerelmes volt Báthori Erzsébet, a Turzó Nádor, és már akkor, amikor nem őt választotta, hanem a Báthorit, akkor igazából már egy sértett állapot volt. De ez már egy kicsit ráragadt, hogy legyen egy szerelmi szál is, ami gyakorlatilag még jobban megokolja azt, hogy miért is akar az ember ennyire túl a pénzen, túl egy személyes értettség is vezérelte. De mindenképpen a történelmi tényekben, amikor utána néztünk, igazából ez tényleg egy koncepciós per volt.
Emlékeim szerint ez egy nagyon monumentális produkció volt, azt hiszem, hogy közel 100 szereplő mozgott ott a Margit szigeten.
Az a kolozsvári balett is benne volt ebben a történetben.
Tényleg.
Végülis a szereplők dandárját, nagy számát, azt a kolozsváriak adták, és néhány főszereplő volt itt, akiket Magyarországról hívtunk, de ott is meg volt a megfelelőjetek, és a zenekar, kitűnő zenekar, a kolozsvári opera zenekara volt, ami kiegészült még egy kisebb zenekarral is, tehát közel 100 fős zenekar volt, aki ezt eljátszotta, és fantasztikus érdektudással, tehát döbbenetes, hogy CD szinten énekelt a kórus, a kolozsvári opera kórusa is énekelt benne, és olyan minőségben, olyan tökéletes többszólamoságban énekeltek, ami ritka, hát nem véletlenül egy nagyon erőteljes zenei háttérre a bíró társasága. Kolozsvári Opera egy nagyon komoly, nagyon nagy művészekkel dolgozhattam együtt.
És akkor ugyanerre lehet számítani most, ha jól értem.
Reményem szerint igen. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és akik eljönnek és megnézik, azok, ha nem látták 10 évvel ezelőtt, akkor azért nézzék meg, akik meg látták, hogy nézzék meg újra, mert tulajdonképpen nagyon-nagyon kuriózum számba, nem csak a témája miatt, hanem a zenei világában is egy ilyen kuriózum számba mehet ez az előadás, azt gondolom, hogy egy nagyon furcsa mezzét járunk ezzel, és amit eddig játszottuk meg, játszottak Kolozsvárt, mindenhol nagyon nagy sikerrel fogadtak, és igen, erőteljes. Tehát nagyon erős látványvilága van, Péter nagyon jó koreográfiát csinált, és azt gondolom, hogy a világa is egy ilyen nagyon szuggesztívre sikeredett. Most nem akarok ilyen nagy képüket mondani, de mindenképpen azt mondom.
De mondjál nyugodtan. Azt akartam kérdezni, hogy rendezőként az egy speciális kihívás lehet, hogy először van valami nagyban a Margit szigeten, akkor valahogy ezt össze kell csomagolni annyira, hogy beférjen ugye egy kőszínházba.
Képzeld el, ekkora színpad. Nem kellett. Tehát igazából a kolozsvári opera nagy színpad nem sokkal kisebb, mint a Margit sziget. Tehát nem, igazából nem volt kompromisszum, tehát amikor ezt Kolozsváron próbáltuk, 2 hónapot kint voltam Kolozsvárot, és ott dolgoztunk, és ilyen minimális kiegészítők voltak itt a Margit szigeten, de alapjában nem kellett átdolgoznom, vagy kisebb, vagy szűkítenem mondjuk Kolozsvára, vagy fordítva, vagy felnagyítani a Margit szigeten. Tehát azt hiszem, ez egy kompatibilisre sikeredett az előadás.
Hát én nagyon szépen köszönöm az ajánlást, és azt, hogy engedted, hogy bekukkancsunk egy kicsit a kulisszák mögé. Akkor még egyszer Margit szigeti szabadtéri színpad, június 10-én és este 8 órakor kezdődik Szomor Pejcsik Miklós Báthori, illetve Báthori Erzsébet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában. Bagó Bertalan rendezőnek nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket. Köszönöm szépen, szervusz!
Az elmúlt percekben Bagó Bertalan rendezőt hallották, Kalmár András Darvasi László íróval folytatja már is.
Darvasi Lászlóval beszélgetek, aki elnyerte idén az Artisius irodalmi nagydíját az év légiutas kísérője című novellás kötetért. Laci, hát egyrészt gratulálok.
Köszönöm.
Másrészt muszáj megkérdezzem, hogy te adtad a címet, vagy a kiadó?
A szerkesztő, tehát a szerkesztő szokott címet adni még, meg a barátok, meg a társak, de ha jól emlékszem, ezt a címet én adtam.
Azért is kérdezem, mert nem tudom, hogy végig gondoltad, de hogy ez milyen jópofa félreértésekre adhat okot. Tehát én például most riporttel gratulálok Darvasi Lászlónak az év légiutas kísérőjének, ha akarom, illetve hát különböző díjak kapcsán azért ebből biztos, hogy lesznek még tréfás dolgok.
Hát ez legyen a legnagyobb baj. Tehát ugye volt olyan novellás kötet, amit a Soren Edina írt, és az volt a cím, hogy Verseim. És a szegény könyvtárosok azokat, azt a könyvet például rendszeresen a versek közé tették, jól lett prózát tartalmazott. A kiadóknak a félelme az mindig megvan attól, egy címtől, hogy milyen félreértésre adhatok. De általában a szerző neve, hogyha már eléggé ismert, akkor az mégiscsak elviszi a könyvet oda, ahová való. Tehát nem a természettudományi osztályra, nem az orvostudományban, hanem
utiregény.
Vagy az utiregény, vagy az uti kalauzba, hanem a szépirodalomba. Hát itt meg aztán tényleg nagyon kemény szépirodalomról van szó.
És novellákról van szó, azért említetted, tehát a te neved, azt gondolom, hogy azért elég ismert ahhoz, hogy ne kavarják el ezt a könyvet. Mikoriak ezek a novellák? Ezek így folyamatosan jöttek, vagy írtad őket, vagy egyszer csak úgy döntöttél, hogy most novellákat akarsz írni?
Volt egy korábbi novellás kötetem, ami 6-7 évvel ezelőtt jelent meg, annak az volt a cím, hogy az Isten haza csal. És ennek a novellás kötetnek a folytatása ez a légiutas kísérős gyűjtemény. Az utóbbi 5-6 év alatt született mondjuk 60-70 írás, novella, ezekből csináltuk meg ezt a válogatást, ami a mai Magyarország kevésbé reflektorfényben lévő embereiről szól, szegényekről, számkivetettekről, menekültekről, öregekről, olyan sorsokról, amelyekben hát elég sok a bánat és a keserűség és a fájdalom.
Nem tudom, hogy irodalmi körökben az Artisius díjnak milyen a rangja, hogy mit gondol az, aki ezt kapja, hiszen azért elsősorban az Artisius mindig valahogy a zenészeket kötik össze, ugyanakkor hát számos kiváló írót meg költőt díjaztak már ezzel a díjjal. Nem tudom, te mit szóltál hozzá, vagy emlékszel, amikor egyáltalán értesültél arról, hogy megkaptad ezt a díjat?
Egy díjat több tényező minősít. Minősíti az a grémium, amelyik adja. Tehát ma minősíti az intézmény, minősíti és az Artisius az egy nagyon tekintélyes intézmény, minősíti az a bírálóbizottság, amely a díj sorsáról dönt, és nagyon neves irodalomtörténészek és irodalmárok, meg kollégák vannak a bizottságban, ez egy nagyon jó dolog. És minősíti természetesen az is, hogy mivel jár a díj. Ugye elég nehéz időszakban vagyunk, én most nem akarok semmiféle, hogy mondjam, kellemetlenséget mondani, de nyilván egy díjnak az is a része, hogy nem csak szavak vannak, és nem csak papír van, oklevél, hanem valami más.
Hanem honorálják a művészt.
Hanem honorálják, igen. Tehát ez szerintem ez az Artisiusnak a feladata, hogy ezt valamilyen módon eldöntsük, de ezt mondom, ezt nem magam kapcsán mondom, hanem azért, mert hogy egy díj erről is szól, sajnos. Tehát nem könnyű az irodalom helyzete azzal együtt, hogy sok mindenre jut.
Világos. Laci, ugye az írók közül van, aki úgy szeret dolgozni, hogy egyszer egy dologra fókuszál, és akkor azt mondja, hogy nagy regényt írok, színdarabot írok, novellás kötetet írok, és vannak, akik hát mindenféle okokból, ahogy említetted, azért nem vagyunk egyszerű helyzetben, vagy nem vagytok egyszerű helyzetben, sok dolgot csinál egyszerre színdarabot is ír, meg rádiójátékot is ír, meg novellát, meg nagy regényt. Te hova sorolod magadat, vagy hova tartozol?
Hát én az a típusú író vagyok, akik egyszerre kb. 5-6-7-8 féle dolgot csinálnak. Hogy ez jó-e vagy rossz, azt nem tudom, de hogy ez engem így életben tart, az biztos. A napokban adtam le egy rettenetesen nagy könyvet, vagy terjedelmes könyvet egyelőre. Erről már a nagyon kedves Weiser Alindának meséltem is, nem olyan régen. Az a cím, hogy a Neandervölgyiek, munkacím, ez egy életregény tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani. A novellák mellett ezt is írtam. A novellák mellett írok tárcákat, a novellák mellett írtam színdarabokat. Hol melyik munka a sürgős, vagy melyik munka az, ami éppen leadásra vár. Tehát az dönti el. De persze az élet és irodalomnál, ahol ezek az írások, a légiutas kísérős történetei megjelentek, ott havonta egy szöveget meg kell jelentetnem, és hát ez egy nagy inspiráció. Tehát nincs mese. Tehát meg kell írni, ha esik, ha szakad, ha fut.
Igen, szokták mondani, hogy a legjobb motiváció a határidő.
Abszolút.
És ez így van. Azt gondolom, hogy az írók életében azért két olyan fázis van, amikor hát önálló életre kell a szöveg, nem is biztos, hogy jó szó ez, hogy önálló életre, de hogy továbbfejlődik. És az egyik az, amikor lefordítják, műfordítók, tehát hirtelen egyszer csak újjá születik az a dolog. És
akkor derülnek ki utoljára a hibák.
Tehát igen?
Igen, a fordítás azért rettenetesen érdekes dolog, mert a legügyesebb, legélesebb szemű szerkesztő is átsiklik a kis aljas hiba fölött, szeme átsiklik, de a fordítónál ott a hiba megmutatja magát. Tehát, hogyha egy mondat nincs egyeztetve, hogyha valahogy a mondat csúszik, ha a mondat rossz, azt a fordító észre fogja venni. Igen, az egy önálló életre kelés. A másik meg az, amikor ugye kiadják. Tehát amikor megjelenik. Amikor elvileg már nem írhatsz bele. Amikor a könyv elkezdi a saját történetét élni. Addig én bábáskodtam fölötte, addig én tettem érte ezt, azt. Ezután is lehet persze, de akkor is a könyvnek ettől kezdve már van egy önálló, ahogy írtad, a közben is van az anyagnak egy önálló akarata, amit te nem tudsz minden tekintetben befolyásolni, és minden tekintetben letörni. Sokszor a könyv az anyag győz ellened, tehát ő mondja meg, hogy hogyan tovább. Amikor pedig megjelenik, akkor eljut az olvasóhoz, és aztán az olvasó, ha eljut, ha van az a sikeres, vagy van az a szerencsés csillagállás, tehát ha megszerzi magának az olvasóit, akkor az egy külön, nagyon szép történet lehet.
Egyébként van olyan, ahogy előbb említetted, hogy a fordításnál jön ki a hiba, van olyan, hogy egy fordító által jelzett hibát a következő kiadásban korrigálnak?
Sőt, hát a magyar kiadásnál is van.
Például igen, úgy arra gondoltam.
A Légiutasnál például most ez egy sikeres novellás kötetnek mondható, mert nem sokára jön a második kiadás. Ez egy nagyon szép dolog, az azt jelenti, hogy...
Tavaly jelent meg.
Tavaly jelent meg, igen. Tehát elkelt 2500-3000 példány, körülbelül 2500 biztosan. És akkor jön a következő kiadás, és felfedeztünk egy csomó hibát az előzőben, azokat korrigáltuk. Hát nem biztos, hogy mindet. Nincs hibátlan könyv. Hála jó Istennek. A hibátlan könyv az biztos, az nem jó dolog. Szóval a hiba jó dolog. Tehát nem feltétlenül jó dolog, de tudni kell vele élni talán.
A másik olyan helyzet, amikor újjászületik, vagy önálló életre kell a szöveg, az azt gondolom a színdaraboknál van, amikor ugye te megírtad ezt valakinek, valószínűleg még bevontak az első premierbe, még ott voltál, ismerted a színészeket, a rendezőt, aztán egyszer csak, nem tudom, jön egy e-mail, hogy valahol bemutatják, újra színpadra kerül, ez milyen érzés neked?
Hát a színpad, meg egyáltalán a színház egy író számára az hihetetlenül mákony. Tehát elvarázsol, megmérgez, tehát mindenféle csipolaszerű dolgokat tesz veled a színház. Egyszerűen az, hogy hallod a saját mondataidat, látod a saját történetedet meg létrejönni, megtörténni, alakulni. Furcsa dolog, mert ugye az írás az alapvetően magányos és intim műfaj. Én éppen ezt szeretem benne. Az, hogy egyedül vagyok, és illetve, hogy az anyaggal vagyok, az egy ilyen társas dolog. De egyedül. És amikor az ember kilép egy ilyen közösségi térbe, mert végül is egy színház az egy közösségi tér, hiszen még a Portás bácsi is beleszólhat a történetbe, vagy a szereposztásba, ironikusan fogalmazva, akkor bizony nagyon nagy alázatra és nagyon nagy odaadásra van szükség. Tehát megérteni azt, hogy miért húzzák ki, miért tesznek bele, miért iratják át, oda jön a színész, hogy adjál még mondatot, sok minden van, és valóban az egy külön történet, nagyon izgalmas történet, és nagyon mély történet is lehet, legyen is az. Számomra az a legszebb az írásban, amikor egyedül vagyok egy beláthatatlanul hosszú, és a végét még csak nem is sejtető regénnyel, nem tudom, hogy mi lesz, nagyon magányos vagyok, nagyon félek, és nagyon jó. Ennél jobbat én nem tudok elképzelni, nekem ez a legszebb dolog az alkotás folyamatában. Ez furcsa.
Hát Laci, én meg ennél szebb befejezést nem tudok elképzelni a beszélgetésünk köz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok az Artisius nagy díjhoz, amit az év légiutas kísérője című novellás kötetedért kaptál. Gratulálok még egyszer, és köszönöm.
Köszönöm szépen.
Az Artisius díjat kapott Darvasi László íróval hallhattak egy beszélgetést. Kis szünet, hírek jönnek, majd Kalmár Andrással jövünk vissza.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.